Me gusta. Csoportba is létszíves. Először osztodunk, majd osztozunk, és utána belekezdünk a mai részbe. Tehát, kedves hallgatók, elérkeztünk a Máté evangéliumának a 26. részéhez. Ez sem kevésbé erőteljes, mint a többi, sőt, azt kell mondjam, hogy ez még erőteljesebb. Így, ahogy haladunk az evangélium vége felé, egyre intenzívebbek, erőteljesebbek a kijelentések Jézustól. Én a rövid bevezetőt most még rövidebbre fogom fogni, és elmondom a kedves hallgatóknak, azoknak, akik korábban nem hallották az előző részeket, az előző beszélgetéseket, hogy ezt azért tesszük, mert meggyőződésünk, hogy akinek megadatik fentről, Istentől, hogy megértse az evangéliumot, mert éhezi az igazságot, keresi az igazságot, az meg fog érteni mindent, ami a világban van, kedves hallgatók. Nekünk teljes meggyőződésünk, hogy úgy igazából nem is nagyon lehet megérteni, hogy mi folyik a világban, hogyha valaki nem érti, hogy Jézus miről beszélt 2000 évvel ezelőtt, és miért mondta azt, hogy az ő beszéde az örökkévaló. Az ég és a föld elmúlnak, minden elmúlik. Elmúlik a mi testi életünk, a földi életünk. Összedől minden, a kőépületek, a templomok, minden össze fog dőlni, de az ő beszédei továbbra is érvényesek maradnak, nem veszítik érvényüket. És ezért olvassuk fel, ezért beszélünk erről, mert mi is kaptunk erről kijelentést, mi is megtapasztaltuk személyesen, hogy az evangélium fényében, egészen pontosan az evangélium világosságában mindent meg lehet érteni, ami folyik a világban. És ezért mi mindenkit arra bátorítunk, hogy személyesen vágyakozzon megismerni az igazságot. Mert aki személyesen megismerte, teljesen biztos, hogy nem marad sötétségben, nem kell kövesse a híreket, nem kell kövessen semmilyen vallást, sem kereszténységet, sem hinduizmust, sem buddhizmust, hanem személyesen, aki lesz vezetés az Úristentől. És világosságban fog járni. Jézus nem hiába mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És hogyha aki bennem hisz, hogyha meghal is élni fog, nem tudsz meghalni jó formán, kedves ragató, aki megismeri az igazságot, azért megy be az örök életbe, mert megérti, hogy nincsen halál. Nincs halál. Örök élet van. És főképp igazságban az örök élet az meglehetősen kellemes és szép tud lenni. Azt mondja az írás, hogy olyan dolgokról van szó, hogy az örök élet kapcsán, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Tehát az ember el sem tudja képzelni, hogy mi a valóság. Mi az a valóság, ami a fizikai dimenzión túl van, a mi korlátainkon túl van, a mi elképzeléseinken túl van. Létezik, és az örömhír az, kedves aggatók, hogy ha valakit igazán érdekel az igazság, Isten kegyelmes, jókedvű Isten, szerelmes Isten, így is szoktuk mondani, és mindenkinek ad betekintést az ő tervébe, a mennyek országának a dicsőségébe, hogy mindenkinek, aki vágyódik megismerni az igazságot, legyen fogalma arról, hogy mifelé tart az ő élete, hogyha az igazságot választja, hogyha az Isten által kijelentett igazságot választja, Krisztust választja. Ebben a részben, mint a cím is mutatja, ugye Júdásról lesz szó, a Júdásnak az árulásáról. És a cím ugye az, hogy Júdások akkor és most. Ugye akkor hogyan voltak Júdások, ma hogyan vannak Júdások, ma is vannak Júdások. És kedves hallgatók, nagyon fontos megnézni azt, hogy mit jelent ránk nézve a Júdásnak a cselszövése. Júdásnak a cselszövése, hogy árult el Jézust, milyen jellem vette őt rá arra, hogy Jézust elárulja, hogyan lett ő áruló, ugye? Hogyan lett ő áruló? Hogy vizsgáljuk meg magunkat is, hogy netán bennünk is ott van ez a Júdás szellemiség, az a Júdás vér, amely alkalmassá tesz minket, hogy eláruljuk az igazságot. Márpedig, kedves hallgatók, az igazság az élet. Aki megismeri az igazságot, megismerte az életet. Az élet az örök, A valódi élet az örök. Nem volt olyan a tervben, hogy az élet 60 évig fog tartani, ilyen nem volt. Nem volt az életnek a tervében autóbaleset, nem volt semmilyen frusztráció, semmilyen nyomorúság. Érthető? Tehát magától értetődő kéne legyen az számunkra, hogy az élet örök. Az élet nem lehet más, mint örök, kedves hallgatók. Az élet nem lehet más, mint örök. Ez az originál terv szerint. És még mielőtt belekezdenénk ebbe a részbe, ami igencsak hosszú lesz szerintem, de remélhetőleg nagyon tartalmas lesz ugyanakkor, felelevenítő, megelevenítő, lelkeket felüdítő és megélénkítő lesz az a rész, szerintem. Elmondanám azt, hogy ma egy kedves utitársammal, bajtársammal beszélgettünk telefonon, és jött egy olyan érdekes megértés, amit megosztoztunk, amin megosztoztunk egymással, mi szerint a Bibliában minden szereplő te vagy. Nem tudom, hogy hallottál-e még ilyen mostanig, hogy a Bibliában minden szereplő te vagy. Bármilyen furcsán hangzik, te vagy a Tamás, te vagy a Júdás, te vagy Péter, te vagy a Fáraó. Ezzel azt akarom mondani, kedves hallgatók, hogy minden jellem, minden szellemiség, amit látunk a Bibliában, minden megtalálható, mindennek a lehetősége egészen pontosan megtalálható te benned. És te vagy az, aki eldöntött, hogy melyik szellemiséget fogod éltetni. A Júdás szellemiséget, a Péter szellemiséget, a Fáraó szellemiségét, a Naamán szellemiségét, ugye, aki ilyen hitetlen volt, meg aztán végül csak hit, ugye, végül csak beadta derekát a prófétának, és meggyógyult. A próféta Elizeus szolgának a szellemiségét élteted, ami szintén benned van, aki ugye megkívánta a prófétának a jussát, mert a próféta nem fogadta el a fizetséget a Naamántól. Tehát egy szó, mint száz. A Biblia minden egyes szereplője, minden egyes személyisége. Van egy hallgatók is, egy kis cica képében hallgatja az evangéliumot. Jó, ez így. Oké, itt az erdő. Oké. Tehát, igen, drón volt, tehát adja nekünk a háttérzenét. Tehát mindenki benned van, kedves agató, és a legdurvábbat a végére hagytam. Jézus is te vagy. Ilyen értelemben. Jézus is te kell legyél. Nem a konkrét személy Jézusnak, mert te most Csilla vagy, vagy Magdi vagy, vagy Károly vagy, hanem a Jézusnak a szereposztása is te kell legyél. Tehát úgymond a Krisztus fel kell éledjen benned. Isten megad erre minden lehetőséget. Neked, nekem, mindannyiunknak. Hogy a Krisztusnak a szellemisége, az ő szeretete, az ő tökéletessége uralkodjon bennünk. De ehhez ugye nyilván arra van szükség, hogy az összes többi karaktert a Bibliából és a hétköznapokból, kedves hallgató, az összes többi karaktert úgymond legyőzzük, le kell győzzük az összes többi karaktert. A Fáraót, a Mózest, a Mózesnek ugye a gyarlóságait, mindent le kell győzünk. De hogyan győzhetné le valaki magában az árulót, magában a gyávát, magában a hazudozót? Úgy, kedves hallgatók, hogy magára ölti a Krisztust. Ahogy Pál apostol mondja, a Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon. De hogyan lakozhatna benned a Krisztus beszéde gazdagon, ha nem is ismered őt? Az ő beszédét nem ismered, még nem találkoztál vele, mert mostani még csak a vallásokat ismerted, a felekezeteket ismerted, a szektákat ismerted. Sajnos éppen ma találkoztam egy olyan szomorú hírrel, hogy egy kedves igazságkereső, istenkereső embertársam megtagadta Istent. Elmondom, hogy sikerült neki megtagadni Istent. Úgy sikerült neki megtagadni Istent, hogy úgy jól lakott a kereszténységgel, a hit gyülekezetével és más ilyen karizmatikus felekezetekkel, és a sok sátánozással, és a sok babonával, hogy azt mondta, hogy kész, elég volt. Több ebből nem kell. És azt mondta, hogy megtagadta Istent, azt mondja, neki nem kell Isten, mert ő úgy érzi, hogy ő sem kell Istennek. Amúgy csak úgy zárójelben mondom el, hogy ez a hölgy, nem akartam már elmondani, hogy egy hölgyről van szó, de teljesen mindegy, ez a hölgy nem Isten tagadta meg, hanem ő megtagadta a babonaságot, megtagadta a kereszténységet, megtagadta a vallásosságot, megtagadta a doktrinát, és most kapott, talán most fog megnyílni előtte a lehetőség arra, hogy megismerje Istent, mert ő mostanik Isten képében egy emberi erőködést, egy emberi elképzelést próbált követni. És nem jött az áldás úgy, ahogy azt ő elvárta volna, úgy, ahogy hirdették ottan a hídgyülekezetében, meg különböző helyeken. És óriási csalódás érte őt. De viszont szerintem épp ezáltal neki lehetősége nyílott arra, hogy megismerje az egy igaz, élő Istent. Tehát akkor térjünk át a 26. részre, közben kikapcsolom a kamerát. És legyik-e valamit akartál mondani?
Igen, így, hogy az előbb felhoztad a prófétákat, azokat az emberi lelkületeket és jellemeket az Ószövetségből. Ez mind a mi okulásunkra van leírva, hogy mi voltunk olyanok, és lehetünk olyanok. Tehát például, amikor én Salamont elolvastam, és leírja azt, hogy volt 700 felesége, és 300 ágyasa, összesen 1000, és azt se tudta őt betölteni, akkor még az is gondolkodásra késztetett engemet, hogy állj meg ember, hogyha 1000 nő nem tudta őt megelégíteni, hogyha a világ gazdagsága nem tudta őt megelégíteni, akkor én azért nem kéne tovább erőltessem ezt az egész dolgot. Persze, ugye ezt is csak Jézusnak a jelenlétében érti meg az ember igazán. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, hogy ezek mind okulásunkra van leírva, hogy tanuljunk belőle, hogy milyen elbukott jellemek vannak a világban, és ugye Krisztus mutatja meg a tökéleteset, hogy milyen a megdicsőült, tiszta jellem, hogy igen, mi is olyanok lehetünk, sőt, erről szól az egész új szövetség.
Tehát olyanok kell legyünk, mint ő. Tehát ő nem hiába mondta, hogy legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mert ő megmutatta, ő ezt mutatta meg, hogy hogyan válhat az ember, az elbukott ember, az Istenétől elszakadt ember, hogyan válhat tökéletessé. És azt mondta, ugye, ezt sokszor szoktuk hangsúlyozni, hogy senki ne fárassza magát, senki ne pánikoljon, senki ne aggódjon, mert embernél ez lehetetlen. De viszont elmondja azt is, hogy Istennél minden lehetséges, és ezzel ugye behozza az újjászületést az emberek számára. Behozza azt, amiről beszél Nikodémus mesternek, a János evangéliumának a 3. fejezetében. Behozza azt, hogy aki nem születik újjá, víztől és lélektől, az ő tanításai által, az ő szavai által, és Istennek az ereje által, aki nem születik újjá, nem fogja meglátni Isten országát. Az ne is fárassza magát, inkább nyugodtan menjen vissza a világba, és élvezze ki azt, ami még hátra van. De viszont ő elmondja, hogy mindenki, aki ránéz, mindenki, aki hozzáfordul, megkap tiszta ingyen, mindenféle ezó tanfolyam, New Age tanfolyam és keresztény tanfolyam nélkül, megkap ő, meg fog kapni minden eszközt ahhoz, hogy ő tökéletessé váljon. Az Isten kedve szerint, az Isten jó kedve szerint, az ő tökéletes terve szerint, az ő segítsége által, ugye, az ő szavai által, az ő kijelentései által, és az ő lelkének a vezetése által, kedves hallgató. És akkor térjünk rá a 26. fejezetre, amit szerintem éjfélig biztos el fogunk tudni mondani, de Isten is velünk van.
És az aksi.
És igen, és az aksi is, hogyha velünk van, kitart. Tehát utoljára jelenti Jézus szenvedéseit. Tudjuk jó, hogy Jézus, ez csak a cím, ez nem is az első bekezdés, ez csak a cím. Tehát Jézus kijelentette az ő szenvedéseit, kijelentette, hogy mi fog vele történni, hogy ne edjenek meg az apostolok, ne féljenek, és vegyék tudomásul, eznek meg kell történnie. És velünk is sok minden meg kell történnie, kedves hallgató, hogy a mi hitünk teljesen próbára legyen téve, le legyen tesztelve, és meg legyen edzve Isten által, Istennek az ereje által. És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, mondta az ő tanítványainak. Tudjátok, hogy 2 nap múlva húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Akkor egybegyülének a főpapok, az írástudók és a nép vénei, hangsúlyozom, a főpapok, ugye, a nép vénei, a vezetők, akár a politikai vezetők, akár az okos vezetők, a vallás vezetők, ők gyűltek egybe, a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak, és tanácsot tartanak, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. Kik ölték meg akkor az igazságot, kedves agatók? A vezetők. Nem az egyszerű emberek, akinek volt két tyúkja és három kecskéje.
Pontosan, kik ölték meg Jézust, az igazságot, az életet? Azok, akik legelőször királyt kívántak.
Pontosan.
És azt mondta Jézus Sámuelnek, hogy nem érgelődj, mert nem tégedet gyűlöltek meg, hanem engemet, az igazságot. Nem akarták, hogy én vezessem őket. És pont ez történt. Pont ez történt ezen az estén is, és azóta minden egyes választásnál ugyanez történik.
Ezt Ledik elmondta, többször kiírta, én is kiírtam a Facebookon a választások előtt, hogy amikor te választasz egy embert, egy vezetőt magadnak, akkor nem csupán rászavazol, hanem az igazság ellen szavazol, kedves hallgató. Én ezt nem is tudom, hogy mondjam, én teljesen kivoltam készülve, lelkileg, és fájt a szívem az embertársaimért, akik annyira bíznak még mindig az emberi vezetőkben. Sírnom kellett volna, sőt, a szívemben, a lelkemben zokogtam. Mert amikor az ember vezetőt kiállt, kér magának, akkor úgymond ő szavaz a vezetőre, a földi vezetőre, és ugyanakkor szavaz a mennyei, az égi vezető ellen, kedves hallgató. Tehát aki elment szavazni, én is voltam régebb szavazni, én is úgymond bűnrészes vagyok, én is Júdás vagyok, tehát én is úgymond szavaztam a földi vezetőre, és azáltal szavaztam Isten ellen, az örökkévaló, a mindenható Atya Isten ellen, kedves hallgatók, és Krisztus ellen, aki azt mondja, hogy én kijelentem magam mindenkinek, aki hozzám fordul, miért szavazol akkor te vezetőkre?
És nem csak, hogy kijelentem, hanem ráadásként vezetem. Tehát minek kell nekem vezető, ha ő azt mondja, hogy én vezetlek, én vezetlek szívesen, örömmel, égő szeretettel vezetnélek tégedet, mert én vagyok a jó pásztor, és a bárányaim hallják az én hangomot. Akkor itt már jön a kérdés, hogy ha ő azt mondja, hogy én vezetlek, miért kell nekem földi vezető?
Annyira egyszerű, középcsoportos logika, ami szerint az ember ezt meg tudná lépni, meg tudná ezt érteni, de csak akkor, ha éhezi és szomjúhozza az igazságot. Emlékeztek, annyiszor elmondtuk ezt már, akiben ez nem jelenik meg valamiképp, hogy ő jól lakott már a politikával, a vallással, a maszlaggal, a teóriával, a filozófiával, az ezotériával, a pornográfiával és mindennel, na az az ember, kerül be abba az állapotba, hogy Istenem, van-e valami más, mert ez semmi. Ez engemet nem tudott megelégíteni. Salamont ezernő nem tudta kielégíteni. Mire vágysz te? Szerinted a szomszédasszonya jobb lesz? Kétlem. Csak addig lesz jobb, amíg egyszer-kétszer megtörténik. Utána aztán jön a következmény, és jön ugye a következmény. A fájdalmas következmény. Tehát ez nagyon fontos, amit Levike mondott, kedves hallgatók. Ez fontos kiemelni százszor és százezerszer. Fontos kiemelni, hogy kik árulták el az igazságot akkor? Hát az akkori vezetők, mert élvezték, hogy belőled élhetnek. Élvezték, hogy a te pénzedből, a te butasságodból, a te naívságodból, a te tudatlanságodból, a te hiszékenységedből, a te függőségeidből élhetnek, ugye? Mert először függővítettek, kaptál Androidot, kaptál mindent, megkaptál mindent, ami ugye jár, ugye színes televíziót, nagyon nagy sebességű internet, megkaptál mindent, függővé váltál, és most már muszáj rájuk szavazzál, mert másképp a függőségedet nem fogod tudni kielégíteni. De mit mond az Úristen? Az ég és a föld teremtője, a Krisztus, a Jézus testének a feltámasztója, mit mond? Gyere hozzám is, megelégítelek, nem hiszed? Na gyere, próbáljuk ki. Jól laktál-e már ezzel a hazugsággal, a Covid hazugsággal? Jól laktál-e, vagy nem? Vagy még mindig hiszel benne? Vagy még mindig várod azt, hogy mit fog mondani majd Borboly? Vagy a másik, vagy a harmadik? Vagy az újságok, vagy a hírek, vagy a Facebook, vagy a Google? Mert ha nem csömöröltél még meg, nem csömöröltél meg ettől az egész mesétől, akkor még nem vagy tékozló fiú sem. Mert a tékozló fiú, ő a disznók vájújához került, és megutálta az, kedves, megutálta. Ő rájött arra, neki szembesülni kellett arra azzal, hogy a disznók moslékát zabálja, mert ő eljött az ő édesapjának a házából, ahol jó dolga lett volna. De mi ez a moslékos vágy, kedves agatóma? A Facebook, a választások, a politika, a vallás, a hídgyülekezete, a katolikus vallás, a református, az összes keresztény vallás, hindu és az összes vallás, ott, ahol emberi vezetők vannak. Mert Jézus azért adta a vérét, hogy téged többet ne kell manipuláljanak más emberek, hogy te halld a tökéletes Isten tökéletes hangját. Életre hívó szavát, ezért halt meg ő, akkor miért mész templomba, miért akarod még egyszer keresztre feszíteni őt? Élvezed azt, hogy szenved a kereszten? Az olyan jó látvány, hogy azért halt meg, hogy megmutassa, hogy atyám beszélt hozzám, én nem mondtam nektek mást, mint amit az atyámtól hallottam. Ha nekem ez lehetséges volt, neked miért nem volna lehetséges? Ha Péternek lehetséges volt, mert boldog vagy te Péter, Simonnak fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt általad, hanem az én mennyei atyám, ha Simon Péternek, Jézusnak lehetséges volt, ha, és neked nem lehetséges, akkor a legnagyobb gonosztevő az egész világon Jézus volt, mert becsapott téged, becsapott engemet, becsapott mindenkit. Érzed-e a súlyát az én szavaimnak, kedves hallgató? Érzed a súlyát ezeknek a szavaknak, hogy ő volt a legnagyobb szélhámos, mert elhitette velünk, hogy nekünk is lehet személyes kapcsolatunk a mindenható Istennel. Nagyon ő volt a leggonoszabb ember az egész univerzumban. De hogyha nem volt gonosz és igaz volt, akkor te vagy óriási bajban, mert még mindig vallási vezetőkre szavazol, még mindig politikai vezetőkre szavazol, és még mindig nem hallod az ég és a föld teremtőjének az életre, örök életre hívó szavát. Isten könyörüljön rajtad, rajtam is. Szerencsétlenen, torszülötten, ugye, ahogy Pál mondja. Nehogy valaki azt higgye, hogy én felmagasztalom magamot. Könyörgöm. Nehogy valaki azt higgye, hogy én magamot felmagasztalom, mert épp olyan nyomorult vagyok, mint te. De te nyomorult vagy, kimerem mondani, nyomorult vagy, mert még mindig embereket követsz. És én sem vagyok különb, mindannyian nyomorultak vagyunk. És Pál olyan súlyos szavakat fogalmazott, hogy és végül nekem torzszülöttnek. Hogy érzékeltesse azt, hogy ő mekkora kincset kapott, és mekkora bajban volt ő korábban, amíg embereket követett, amíg a Sanhedrint követte, amíg a zsidó vallást követte, amíg a kereszténységet követte. Attól volt ő torzszülött. Nem volt ő torzszülött, hanem eltorzult közben. Megtelt a feje tudománnyal, emberi tudománnyal, filozófiával, vallással, vallási tételekkel és törvényekkel, de a szíve be volt zárva, és nem hallotta a jó Isten, a szerelmes Isten szavát. És ezért nevezte magát Pál torzszülöttnek. Haladunk, még csak 70 bekezdés van. Tehát ugye a vezetők ölték meg őt akkor is, ez ma sem lesz másképp. A vallási vezetők, akik megszokták a zsírt, megszokták, hogy jól élnek a pénzedből, a te drága idődből, a drága munkádból, nekik nem kell Jézus, nekik nem kell Isten. Mert hogyha Isten benne a te életedbe, akkor abban a helyben megszűnik az ő jólétük. Tehát a vezetők fogják ma is, nem hogy fogják, folyamatosan gyilkolják, döfködik Jézusnak az oldalát a lándzsával, a dárdával. Döfködik folyamatosan. És azt kiáltják, hogy bolond voltál, mert figyelnek, ezek még mindig minket követnek. Fölöslegesen meghaltál, de nem halt meg fölöslegesen, kedves hallgató. Elmondom, hogy miért. Azért, mert mi láttunk, Isten megadta nekünk ezt a hatalmas örömöt, hogy láttunk embereket újjászületni. 60 fölötti embereket. Újjászületni, gyermekké lenni Isten előtt, és tündökölt az arcuk, nem halt meg fölöslegesen. Kevesen vannak ugyan, de vannak, és még lesznek. Tehát meg akarták, ugye, már korábban meg akarták ölni, de azt mondták vala, ne az ünnepeljük meg, hogy zendülés ne legyen a nép között. Tehát ők féltek, mert az egyszerű emberek, ők meghallották az igazságot. Az egyszerű gyermeteg emberek, nekik nem volt androidjuk, mint neked. Nem volt telefonjuk, nem volt internet. Nem voltak agymosodtak, mint mi. Te és én. Érted-e? És ezért az emberek hallották, hogy ő igazat mond. Hallották, hogy ő hatalommal beszélt. És ezek a szélhámosok, ezek a trógerek, ezek a gyilkosok, ők féltek, hogy a nép neki fog menni, és le fogja őket szépen egymástán mészárolni. Ugye? És ezért nem akarták húsvétkor megölni őt. Jézus megkenetése Betániában. És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál vala, méne ő hozzá egy asszony, akinél vala drága kenetnek, alabástrom szelencéje, és az ő fejére tölti, amint az asztalnál ül vala. Látván pedig ezt az ő tanítványai, bosszankodának, mondván, mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, drága kenet volt az ugye, és adhatták volna a szegényeknek, ugye ismerős gondolkodás, a humanista, őrült gondolkodás, ugye? Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, mondanékik, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, a tudatlanok úgy szintén veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek, mert hogy ő ezt a kenetet a testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony mondom néktek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, mint ahogy most is, amit az én, ez a nő, én velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. És ugye, mennyire igaz volt, mennyire igaz.
És itten történik meg az, amikor lebomlik az emberekben, a tanítványokban is az ördög úgymond. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy a tanítványokban nem voltak magaslatok, torz gondolkodás, torz elméletek, dehogy is nem voltak. És folyamatosan azáltal, hogy figyelték Jézust, hogy ő mit tanít, hogy él, azáltal leomlottak a magaslatok. Ugye itt is mi történt? Megkent ez a nő a Krisztusnak az egész, tehát a fejére öntötte az olajat, és lefolyt gondolom az egész testén, de a fejét kente meg illatos olajjal, és az emberekben elé jött az a gondolkodás, hogy hát ebből lehetett volna pénzt csinálni, szétosztani. És Jézus megfette a tanítványokat, hogy miért szidjátok ezt a nőt, miért haragusztok rá, hogy ő ezt tette, hogy ő a félretett vagyonát, a félretett olaját, ugye ma az vagyon is volt, azt rám pazarolta, úgymond. De hát Jézus is azt csinálta, hogy az egész életünket ránk pazarolta. Tehát a pazarlás ugye az, amikor nem számolod, hogy mennyit adsz, nem az a lényeg, nem patika mérlegen nem méret le, nem méret ki, hanem csak pazarlóan módon adott. Jézus is ezt tette végig, és mai napig is ezt teszi. És mi történt a tanítványokkal? Én akkor értettem meg, hogy bennem is a Júdás lelkülete volt, hogy emlékszel, Attila, egyszer mondtam, hogy beszélgettünk valamit, és nekem valami hasonló dolgot mondtál el, ami igaz volt, de bennem az még hazugság volt, amit én féltve őröztem, pont úgy, mint Júdásnál a pénz. És mi történik, amikor az ember hallja az igazságot? Ebben az esetben, amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne bántsátok azt a nőt, ne bántsátok, akkor az emberben történik egy lázadás, egy haragra lobbanás. De utána megint történik valami, az ember vagy beismeri, hogy igen, Uram, igazad van, vagy ragaszkodik ő továbbra is a hazugságához. És ez történt Júdással is. Ő nem először hallotta, hogy Jézus mit tanított a pénz felől, a mammon felől, hogy az nem fontos. Fontosabb sokkal inkább az örök élet. De mivel ő ragaszkodott hozzá, és nem akart engedni, nem engedte ki sem a szívéből, sem az elméjéből ezt a tévhitet. Ezért benne folyamatosan megerősödött ez a sötétség. És itten telt be Júdásnál a pohár, amikor látta ezt a hatalmas pazarlást. Nagyon megkívánta a pénzt. Hatalmas összeg volt az az olaj. És ott betelt Júdásnál a pohár. Te még kioktatsz engem egy Jézus? Én szeretem a pénzt. És ottan a gyűlölet, a harag, a bosszú betöltötte Júdásnak a szívét. És így kell érteni azt, hogy Júdásba belement az ördög. Benne volt, nem engedte ki. Nem engedte ki ezt a tulajdonságot, ezt a tévhitet a szívéből. És ezért történt meg az, hogy megölte őt. És ezért van az, hogy nincs két út. Jézus jelenlétében nincsen két út, egy közepes út. Jézust vagy mai napig megölöm, vagy hagyom, hogy az ő igazsága ölje meg bennem a hazugságokat. Csak ez a két út létezik.
Így van. Gyönyörködöm tényleg Istennek a gyógyító kegyelmében, az, hogy kijelent minden igazságot. Csak be kell hunjuk a szemünket, hogy ne a világra nézünk, ne a városra nézünk, ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanra. És jön az igazság, mint az olaj Jézus fejére, ránk önti Isten, hogy szabadok lehessünk, hogy szabad lélekké válhassunk, és szabad lelkekként távozzunk ebből az elbukott világból, kedves hallgatók. És akkor ugye Levik erről beszélt, hogy mi volt az ördögi Judásban, és olyan volt, hogy már üvöltöttem embertársaimra, hogy hagyjátok abba a sátánozást, az ördögözést, meg a démonozást. Valahogy törjétek ki a fejetekből, ismerjetek meg az igazságot, hogy Isten megvilágítsa bennetek, hogy mi az, hogy sátán, mi az, hogy ördög, hogy ne azt szajkozzátok, amit tanultatok a hit gyülekezetében, azt az őrültséget, hanem világosodjon meg a szívetek és az elmétek, hogy ennek mi a jelentése, és akkor most meg fogod látni, hogy mi volt az ördög ugye Judásban, de Levik elmondta egyébként.
A másik helyen olvashatjuk, valahol az Újszövetségben, hogy a pénznek a szeretete, az imádata, minden gonoszságnak, bűnnek a gyökere, a forrása.
És mi kergetőzünk a levegőben a démonokkal. Igen. Nem veszük észre, hogy ott van az ördög bennünk, imádjuk a pénzt, mert az igazsággal nem teltünk meg. Nem vágytunk annyira az igazságra, hogy megteljünk azzal. És kergetjük a levegőben a démont, a sátánt. És azt mondjuk, hogy az a sátán volt, az ördög volt. Ugye milyen könnyű hárítani? Kedves barátom, aki hárít, az sajnos az igazságot sem fogja annyira megismerni, hogy teljesen szabaddá váljon, teljesen tisztává váljon azáltal, és meglássa mennyek országát.
És a közben, hogy mi kergessük ezeket a démonokat a levegőben, vagy másokban, belelátjuk, beleképzeljük, belehisszük, megmaradunk a függőségeinkben, mert nem ismerjük fel a valódi dolgokat, a valódi ördögöket, idézőjelben mondom. Mesélek én az ördögökről, kergetem őket, űzöm őket, hajkurászom őket, és közben én imádom a pénzt. Jaj, de az nem számít, az nem lényeg.
És ha jön a békétlenség, az a sátántól van, meg kell dorgálni, ugye? Ezt mondja a főnök, ugye? Könyörgöm, tehát halljátok-e, egy szó mint száz. Mi sem látunk mindent tisztán, csak részben van bennünk az ismeret. Tükör által homályosan látunk, mi is be voltunk csapva, valamilyen szinten most is be vagyunk csapva. De Isten hű, Krisztus is hűséges az ő szavához. Megtisztít bennünket, de hogyha mi ragaszkodunk a régi dogmákhoz, amiket mi bevettünk a hit gyülekezetében, a katolikus vallásban és különböző helyeken, nincs ahogy minket megszabadítson, mert mi ragaszkodunk a sötétséghez, mi imádunk hárítani a sátánra, imádjuk dorgálni sátánkát, ugye? Így van-e? Légy őszinte önmagadhoz.
Így van, és ez egy folyamat. Tehát én többször elmondtam, mai napig besegítek egy barátomnak napi 4 órában, olyan is van 5 órában, de tudom, hogy mi a valódi ördög, a függőség, és én nem azért megyek oda, mert én imádom a pénzt. Én elmegyek, én is tisztességesen megdolgozok azért a kevésért, mert nincsen igazából már sokra szükségem. De hogyha kell, hogyha hónap azt mondják, hogyha nem veszed fel a csippet, nem vásárolhatsz, akkor én a pénzt elengedem, mert én már nem a pénzben bízok. Korábban a pénzben bíztam. Svájcban dolgoztam, több 1000 frankért dolgoztam. És kötekben számoltam a pénzeket, nem darabszámra, kötekszámra. És mikor már csak kevés kötekpénzem volt, akkor már kezdtem aggódni. De Jézus átformált engemet, és nem ment egyik napról a másikra, de minden nap szükséges volt, hogy keressem az igazságot, és el tudtam engedni az ő segítségével. Most már nem a pénzben bízok, annak ellenére, hogy dolgozok mai napig kevéske pénzért.
Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén mondta, mit akartok nékem adni? és én kezetekbe adom őt, ugye megkívánt a pénzt. Elgondolkozom, hogy igazad van Péter ember, hát itt pazaroljuk azért a pénzt, azt a drága olajat Jézusra, a mesterünkre, amikor eladhattuk volna, és akkor vettünk volna kifit a szegényeknek, ugye. A pénz szeretete felülkerekedett Júdásban, ugye, avagy a sátán. Mert az a sátán, kedves Agató, a földhöz ragadtság a sátán. Az, hogy te a testedben bízol, az izmodban bízol, az izmusban bízol, a pénzedben, ez a sátán, barátom. És aki ezt nem érti meg, nincs, hogy megszabaduljon tőle.
Igen, és ha folytassam az előbbi történetet, mert úgy gondolom, így lenne egész, hogy Jézus olyan lelki örömöket adott, hogy ezért nincsen szükségem már pénzre. Tehát azért nem kell nekem már anyagiasság, ezért nem kell nekem már az anyag, mert megkapom a lelki örömöket, a lelki telítettséget. És olvashatjuk a másik helyen azt, Júdásnál miért válthatta ki ezt a hatalmas haragot Jézus ellen? Tudjuk jól, hogy ő volt az, aki fogta a pénzért zacskót, és lopott közben magának, költött ide-oda, amarra, titokban. És amikor meglátta ezt a hatalmas nagy összeget, akkor ő már fejben átkalkulálta, hogy hú, ebből mekkorát tudtam volna én kaszálni titokban magamnak.
Pontosan. Tehát itt ugye megértjük, hogy mi az, hogy Júdás. Tehát hidd el, kedves Agató, hogy Júdás benned van. Mint ahogy az a videó elején felsoroltam, hogy a Bibliának minden karaktere benned van. Jézus is benned van valamilyen mértékben. De vajon le fogja Jézus győzni az összes többi karaktert, még mielőtt behunnál a szemedet? Ez a kérdés, kedves Agató.
Annyiszor már elmondtuk, hogy ne... Ha hallod ezt az igazságot, ne keményítsd meg a szívedet, mert ha megkeményíted a szívedet, akkor nem fog tudni eljutni az ige, a tanítás a szívedig, és nem tudja elvégezni a dolgát. Megütköztek a tanítványok is. Mi is megütköztünk benne. Annak ellenére, hogy tapasztaltuk és tapasztaljuk Krisztusnak a kegyelmét, a szeretetét. Megütköztünk ebben. De hogyha hagyod, a szívedet nyitva hagyod, akkor ő el tudja végezni benned ezt a munkát. És ő elvégzi, és nem te kell elvégezzed, nem izomból, nem karkinyomásból, nem agyból. Ő végzi el, és csodálatos lesz. Csodálatos az a szabadság, amit ő kínál, azáltal, hogy ő benned él és munkálkodik, hogy ledobod a régieket, a régi függőségeket, és egyszerűen érzed azt, hogy a lelked már annyira telik tűzzel, lélekkel, hogy már-már mint egy hőlégbalon, amikor már teljes a tűzzel, a lélekkel, akkor elhagyja a földet.
Pontosan, tehát kedves Agatók. Tehát akkor vagy Júdás, akkor vagyok én Júdás. Ha szeretem a pénzt, tehát mindenkinek megvan a lehetősége és a képessége arra, hogy elárulja az egyedüli, egy igaz szentet, a szentséget, a tökéletességet. Úgy árulom el, hogy megvan bennem a pénz, az anyag szeretete, az anyag függőség. Isten azt mondja, azt üzeni Jézus által, hogy te rám néz, és minden mást meg fogsz kapni. Te csak rám néz, keresd az igazságot, és azt cseleked, azt hirdesd, azt mutasd meg mindenkinek, és ne aggódj, mert minden mást meg fogsz kapni, és ráadásul örök életet, örök dicsőséget. De bízzál bennem, mert én elvégzem. Lesz annyi pénzed is, amennyire szükséged van, annyi ételet, ruhád, mindened lesz, de helyezd az első helyre. Legfelül az igazságot, és élni fogsz azáltal. Tehát egy szó mint száz, Júdás a pénz szeretete, a testi mi volta, ugye, a földhöz ragadt mi volta, az anyagisága tette őt árulóvá, úgy, ahogy Attilát is, Levikét is, minket is azt tett árulóvá, mi is ezáltal gyilkoltuk a Krisztust, az igazságot, szerettük a pénzt, gyűjtögettünk, mint a hörcsögök.
Emlékszem, amikor először olvastam az Új Szövetséget, vagy talán másodszor, már többször elmondtam, hogy belső vívódásaim voltak a régi levente, a régi gondolkodás, amit 25 éven keresztül én magamba beszívtam, és az aképp éltem, és ugye az Új Szövetség, az új tanítás, a mennyei tanítás, ami örökre megmaradt. És emlékszem, hogy olyan dolgok voltak az én fejemben, hogy kimegyek Svájcba, addig dolgozok ott, amíg majd nyugdíjaztatnak, és hazajövök, majd beszélek az embereknek Isten hatalmas gondviseléséről, de közben nézem az órát, hogy mikor érkezik Svájcból a több ezer frankos nyugdíj. És a lélek viaskodott az én megromlott torz elméletemmel, hogy te akkor hogy akarsz te hitelesen az isteni gondviselésről beszélgetni, mikor remegsz belé, hogy érkezzen az a hatalmas nyugdíj. Őrültség, tehát bennem is megvoltak ezek a vívódások.
És nem veszük észre ráadásul, tehát az ember annyira meg van részegülve a pénztől, mint a részeg ember az alkoholtól, vagy a kokaintól. Ő nem is vesz észre, hogy ő részeg. Meg vagy már régóta részegedve, de magadnak ugye az ego azt szajkoz, hogy jaj, velem minden rendben, ó, ezt én tudom, ó, ezt én jól látom. Érthető, hogy az ember nem vesz észre, hogy ő mennyire meg van tévesztve, és meg van, be van kábítva a földi dicsőség, mert a pénz az földi dicsőség, a hírnevet földi dicsőség, a lájkjaid a Facebookon földi dicsőség, ha az emberek dicsérnek, földi dicsőség. És ez megrészegíti az embert, annyira megrészegíti, hogy emiatt nem fogja tudni meglátni Isten országát. Ez a szomorú hír, ez a szomorú hír, kedves hallgatók.
Tehát mi is teli vagyunk, teli voltunk mocsokkal, de Jézus azt mondja, ne izgass te magadot. Hát nem én nem a tisztákhoz jöttem, amúgy senki se tiszta. És ne akard magadot vixolni, vaxolni, szépíteni, megmagyarázni, kimagyarázni, hanem egyszerűen hagyjad, hogy a lélek jelentse ki az igazságot. Hagyjad, hogy a lélek jelentse ki az igazságot, és hagyjad, hogy ő lemetsz a régieket. És kezded megélni minden nap egy kicsikét. És ő ad visszaigazolást, bizonyosságot, hogy igen, létezik, hogy igen, én itt vagyok, törődök, én veled vagyok, az idők végezetéig, ahogy megígértem. Sokszor úgy szoktam elmondani, mert így kaptam egyszer egy képet, hogy van az a régi mérleg, ahol van két tányér. És ugye azt szoktam mondani, a bal fel az a világi mérleg, hogy én mostanig a világban éltem, csak arra halmoztam, és a mennyei mérleg a jobb felén nagyon-nagyon kevés elszórt dolgok voltak. Fölényben volt jóval a világi mérleg. És amikor én Istenhez kiáltottam segítségért, akkor ő letörölte a bal mérleget teljesen. És akkor most vízszintesben van megint a két tányér. De azt mondja Jézus, hogy kövessé, töltekezzé velem, és kezded megélni azt, amit én mutatok neked, amit én tanítok. És hoppá, mi történik? Folyamatosan a jobb mérlegre, a jobb felére kezdnek gyűlni a súlyok, a kincsek. És már az lesz erőteljesebb. Abba gyökerezzek meg. És már az lesz nekem erőteljesebb, és valóságosabb, és igazabb. És a régiek elmúlnak. És hogyha még be is csúszik a bal mérlegre ez vagy az, a jobb mérleg már sokkal erőteljesebb. A mennyei fele sokkal erőteljesebb.
Így van, most akkor nézzük meg, hogy Judáshoz képest mi hogy állunk, hol állunk. Egy kicsi önkritikával. Kiderül itten az evangéliumból, hogy Júdás azt mondja, hogy mit akartok nékem adni az én, és én kezetekbe adom őt. Azok pedig rendelének néki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja őt. Judás 30 ezüst pénzért árult el Jézust, és azt gondolnák, hogy milyen gonosz ember volt, a 30 pénzét elárulta a megváltót. Kedves barátom, legtöbbünknek nem kell 30 pénz, ezüst pénz. Egy ezüst pénz sem kell, csak egy néhány like a Facebookon. És már is elárultuk az igazságot. Érzed a súlyát? Most már néhány virtuális dicséret ért. Nem is valódi dicséret. Valaki csak illemből dicsérget téged, lájkolt téged. Meg hogy valamit vár tőled, egy kis visszalájkot. És ezért te belemész a játszmába, és el fogod árulni az igazságot. És kedves hallgatók, 30 like az már sok. A mai jellemtelen Júdásoknak, amilyen én is vagyok, amilyen voltam, és amilyenek az emberek ma a virtuális kincsekért élnek, halnak, nem is valódi kincs, virtuális like, egy hamis dicséret, és elárulják az igazságot. Inkább a hazugságot osztogatják meg a Facebookon, a választásokat, a Covidot, és az emberek szégyenlik Jézusnak a nevét. A Krisztus evangéliumát szégyenlik, az ő szavát szégyenlik, és el van árulva az igazság. Ugye, hogy mennyire egyszerű? És ugye, hogy mennyire igaz, hogy a Judás bennünk van? Hogy mi nem azon kell gondolkoznunk, hogy 2000 évvel ezelőtt volt egy Júdás, aki olyan gonosz volt, hogy 30 pénzért elárulta Jézust. Nem, nem. Itt vagyunk mi. Egy néhány hazug dicséretét, egy virtuális lájkért eláruljuk az igazságot, és inkább a hazugságot osztjuk meg egymással, amiben van valami kis erotika, egy kicsi fantazmagória, egy kis szenzáció, inkább azt osszuk meg embertársainkkal, mintsem az igazságot, amely által mellesleg mi szabadulást kaptunk valamikor. Kaptunk egy gyógyulást tőle, kaptunk egy bizonyosságot Istentől, hogy ő az, kaptunk lelki békét, és mi féltünk felvállalni az ő nevét, az ő tanítását, az ő szavait, inkább megosztottuk az UFO-kat, meg a Covidot, meg az összeesküvés elméletet, meg a Soros Györgyöt, meg a Bill Gates-et, meg az Illuminátit. Ugye, hogy milyen könnyű elárulni az igazságot? És ugye, hogy nem kell a 2000 éves Judásról beszélnünk? Mert itt vagyunk mi, te, meg én, kedves hallgató. Páska és úrvacsorája. Hát az úrvacsorát szerintem most még egyszer nem fogom kifejteni, mert erről több videó is van tényleg most már. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt. Ő pedig mondta, menjetek el a városba, ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki. A mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És úgy cselekedének a tanítványok, amint Jézus parancsolta vala nékik, és elkészítik a húsvéti bárányt. Mikor pedig besteledvék, letelepszik vala a 12-vel, és amikor esznek vala, mondta, bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. És felettébb megszomorodva kezdék mindannyian mondani néki, én vagyok-e az Uram? Ő pedig felelvén mondta, aki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek fia jól lehet, elmegyen, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna meg egyáltalán. Megszólalván Júdás is, aki elárulja vala őt, mondta, én vagyok-e az mester? Mondanéki, te mondád, mikor pedig evének vevé Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtöré, és adá a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, és vevén a porrat, és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván, igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, mint a manapig, amikor újat nem iszom, újan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére. Valamit erről eddig akartam mondani, hogy Jézus hogy egyszerre márta be a kezét Júdással, vagy az ételt, a kenyeret.
Hát rengeteg mindent lehetne mondani. Röviden, tömören, ami most így eszembe jutott, a magvető példázata is erről szól. Amikor a mag gyomos helyre esik, és növekedik a búza is, az ige is növekedik az emberben, de növekedik a gyom. És mi a gyom? Minek nevezi a gyomot Jézus? Az evilág gondjai, problémája, a pénz, a gazdagság, a szegénység, a megpróbáltatás, és stb. Bármi. És mi történik? Azt mondja, a gyom megöli az igét. mi történt aztán, ha átvisszük a fizikai síkba, ha ragaszkodunk az anyaghoz, a pénzhez, úgy, ahogy Júdás tette, bármihez, a testünkhöz, az megölheti az igét. Ez történt fizikálisan is. Júdásban a gyom erősebb volt, mint a búza, ezért megölte az igét, amit kapott első kézből Jézustól 3,5 éven keresztül, és ezért is tette meg azt, amit megtett, és ezért tesszük meg mi is azért, amit megteszünk, hogy megtagadjuk nap, mint nap, akár a lélek által való hívást, akár hallok én emberektől hangosan beszédet, és úgy hallom a hívást. Megölöm, bezárom az ajtót, nem engedek neki. A másik meg, ezért jó elolvasni mind a 4 evangéliumot, mert vannak más meglátások, kicsi kiegészítés az úrvacsorával például, hogy Jézus azt mondja, itt mutatta meg, hogy mennyire szerette a tanítványait, ugye még lábmosás is történt. És azt mondta, hogy ezt cselekedjétek egymás között. Pont úgy, ahogy megtörte a kenyeret is, úgy, ahogy szétosztotta a kenyeret, a bort, amit a vérének mondott, a kenyeret, amit a testének mondott, és a lábmosást. Ez a három, ez egyforma, ugyanaz. Tehát amikor én az útam elején visszamentem a világba, megtagadtam Jézust, nem érdekelt, nem olvastam az új szövetséget, ami nekem szükséges lett volna, hogy megismerjem az igazságot. Emlékszem, hogy 1,5 éven keresztül újra megüresedtem, olyan voltam, mint egy üres kút. Kongott az egész lelkem, üres volt. És újra abba az állapotba kerültem, mint korábban, mielőtt megtapasztaltam volna a kegyelmet, megkaptam volna a kegyelmet, hogy meg akartam halni. És felmentem egy kedves barátomhoz, és ő nekem mit csinált? Megtörte a Krisztusnak a testét, és odaadta nekem, és a bort, a vérét is odaadta nekem, és megmosta a lábamot. De hogy történt ez meg? Úgy, hogy ő beszélgetett nekem az igéről. És mi történt akkor? Éreztem azt, hogy a szívemben lángra lobbant valami, a szívem lángra gyulladt. És mondtam neki, hogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Most már tudom, hogy mit kell tegyek. Hogy hol estem ki, és hogy hol kell folytassam. És erről szól ez a kenyértörés, a bor szétosztása és a lábmosás, hogy mi Jézusnak a tanítását, az ő igéjét osszuk meg egymás között, úgy, ahogy most is tesszük. Mert Krisztusban az ige testé lett, az ő húsa, az ő vére, az az ige, mert ő benne az ige teljessé lett, ő volt maga a megtestesült ige. Tehát amikor ő ezt mondja, akkor ő erről beszélget, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hát én, ha örökké róla emlékezek, ha örökké ő jár az eszembe, vagy a Zsoltáros mondja, hogy ilyen nappal a te igédben gyönyörködöm, és az ad nekem eledelt, lelki eledelt, annyira, hogy még a fizikaira is kihat, akkor mi más lehetne a kenyér és a bor, mint az ő igéje, az ő jelenléte, az ő szent lelke. Az emmausi tanítványoknak hogy törte meg Jézus a kenyeret, a bort? Nem vittett magával egy kicsi kosarat, és ott közbe etette, tömte őket, de tömte őket, kínálta őket, mivel a lelki táplálékkal. Kiestek ők is, elcsüggettek, a hitüket elvesztették, és ő rávezette, hogy Jézus föl fog támadni az írásokban, rávezette, hogy föl fog támadni. És aztán össze is ültek utána, egyet ettek is, de eltűnt Jézus előlük. És nem azt mondták, hogy hú, mekkora hasat raktunk, mekkora bendőt raktunk, ne te, kell egy jó éjszaka, hogy megemészszük, nem. Azt mondták, hogy emlékszel, hogy az út közben hogy lángolt a szívünk? És még abban az órában felkeltek, és visszamentek Jeruzsálembe, hogy elmondják, hogy Jézus feltámadt. Ez az úrvacsora. Most is úrvacsora történik.
Kedves hallgatók, ennél egyszerűbben, tisztában úgy érzem, hogy ezt nem lehet megfogalmazni. Mint ahogy beszéltünk erről sokszor, és most Levika, hogy behúnyt szemmel, Lilek által ezt elmondta, úgy gondolom ennél szebben, egyszerűbben nem lehet elmondani ezt. Viszont, hogyha valaki megtapasztalta azt a bizonyos úrvacsorát, azt a formális valamit, ugye, ami katolikus vallásban eukarisztia, református vallásban úrvacsora, ugye van benne ilyen áltatosság, ilyen szenteskedés, meg egy ilyen kicsit ilyen, na mindegy, nem is akarom jellemezni, kedves hallgatók. Semmi gond, mindannyian tévedtünk, annyit, olyan sok mindenről hittünk mi is, és gondolkoztunk másképp. De Isten él, és ő megelevenítő lélek, az elménket felfrissíti, a szívünket felfrissíti. Én teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt hallja, hogyha megtapasztalta azt a szokványos, hagyományos úrvacsorát, tapasztalja meg az úrvacsorának az örömét, amiről mostan szó volt, amiről mostan beszélgettünk. És amikor mind a kettőt megtapasztaltad, akkor tudni fogod, és egyértelműen fogod látni, hogy a kettő közül melyik az eredeti úrvacsora.
Annyi helyen írja, és meg lehet érteni, hogyha van az emberben tényleg nyitottság, hogy őszinte vágyjal megismerje, hogy mi az igazság, vallástól eltérően, amit hallottunk évtizedeken keresztül. Mit mond a másik helyen az írás? Hogy a lélekben járás, az Isten imádata, az nem evés, nem ivás. Hoppá! Hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Úrvacsora.
Ennyire egyszerű. És azt kell mondjam ugye ezután, hogy engemet is az úrvacsora elevenít meg. Mert nekem is vannak botlásaim. Nekem is a lábam bekoszolódik, de én mondjam azt, hogy még derékig is bekoszolódtam. És valahányszor bekoszolódtam, valahányszor elbuktam, vagy valahányszor hitetlenné váltam, vagy megszomorodtam a világ miatt, túl sokáig néztem a világra, túl sokáig néztem az emberek hitetlenségére, meg arra, hogy ott van a gyönyörű szép igazság, és senki nem kívánja, miért beszélek Istenem, mikor fogod már be a számot, mikor temetnek el már engem, mikor temetnek el, még meddig mondjam, senki nem kíváncsi rá. És valamikor tényleg így megszomorodok, és akkor mi történik? Jön egy ilyen spontán úrvacsora, Isten szépen megteríti az asztalt, küldi valamelyiket, vagy Levikét, vagy egyiket, vagy a másikot, vagy a harmadikot, telefonon felhívnak, és neki fogunk lakomázni, megtelünk lélekkel és tűzzel, és folytatjuk tovább, hogy még egy ember megmeneküljön, legalább még egy megmeneküljön. Az úrvacsorán nekem is szükségem van, de az teljesen biztos, hogy én nem tudnék megtelni az úrvacsorán valamiről. Azt hittem mostanig, hogy úrvacsora. Nekem az igazi úrvacsorára van szükségem, hogy a szívem megteljen tűzzel, hogy amikor te hallasz engemet beszélni ezekben a videókban, akkor ne úgy halljad, hogy jaj, hát ez egy újabb filozófia, hát igen, érdekes, nem, ez nem vélemény. Te is érzed a szívedben, hogy itt többről van szó, mint véleményről. Itt a megelevenítő igazságról van szó, ami képes megnyitani a vakoknak a szemét, a süketek fülét, és feltámasztani a szellemi halottakat. Ennyi az egész. A Judásról még annyit kell, tehát sokat lehetne beszélni tényleg, rengeteget lehetne erről beszélni. Azt mondja Jézus, hogy van olyan teória, ez a New Age-ből származik, a filozófiából, az ezotériából származik, hogy de Judás is milyen bátor volt, mert Jézust elárulta, és ez meg kellett történjen, mert meg volt írva, vagy ez meg kell történjen. Kedves hallgatók, ez akkora butaság, de nem akarok én senkit lenézni emiatt, inkább elmagyarázom, hogy Jézus miért mondja azt, hogy ez szükséges, hogy megtörténjen. Ő is egyetért azzal, hogy ez meg kellett történjen. De vajon akkor most Jézus ítélte volna a halálra Júdást? Nem, kedves hallgatók. Júdás volt annyira jellemtelen, hogy ő másra nem volt alkalmas, mint elárulni az igazságot. És Isten őt ott tudta használni azon a ponton. Ezért mondja Jézus, hogy jobb lett volna neki, hogyha meg sem születik. Szükséges volt, hogy őt valaki elárulja. De a jó embert, aki hajlamos volt az igazságra, éhezte az igazságot, Pétert Jézus nem tette Júdássá. Pétert nem tette Jézus árulóvá, hogy a profécia beteljesedjen, hanem a jellemtelent, aki másra nem volt alkalmas, kedves hallgató, az vált Júdássá. És igen, kedves hallgató, Nekem most eszembe jut az, hogy ugye ezen az úton, ezt nem paraszkép mondom, de tényleg érnek támadások, gonyolódások, és ez meg kell történjen. Ez meg van írva, hogy meg leszel próbálva, lesznek kísértések, lesznek próbatételek, de jaj annak az embernek, aki csak arra alkalmas, hogy engemet folyton próbálgasson, mert neki nincsen más dolga, nem ég a szívében az igazság tűzének a lángja, csak arra alkalmas, hogy frusztráljon másokat, és próbálgasson másokat, az időt elrabolja másoktól. Nem akarok panaszkodni, Isten bocsássa meg, de elmondom, aki ezt hallja, és aki ebben részt vesz, az gondolkozzon el ezen, hogy még neki sem késő, ha nem vagy másra alkalmas, mint hogy folyton próbálgasd az ilyen embereket, és folyton úgymond piszkáld őket, akkor gondolkozz el, hogy az Úristen felkínálja számodra az örök dicsőséget, a mennyek országát. Te miért azzal foglalkozol, hogy árulkodsz, meg provokálsz másokat, meg próbálgatsz másokat? Szükséges, hogy engemet megpróbáljanak, ez az igazság. Nekem van szükségem arra, hogy engemet megpróbáljanak, a hitemet megpróbálják. De jaj annak, aki csak arra képes, hogy folyton piszkáljon és próbálgasson engemet, meg azokat, akik ezen az úton vannak és próbálják az igazságot elmondani embertársaiknak, hogy minél többen megmeneküljenek. Érted már, hogy mi az, hogy Júdás a 21. században? Érted-e már, hogy mi az, hogy Júdás? Én voltam Júdás. Kedves hallgatók, én voltam Júdás. Ez az igazság. De ha nekem, az Attila Judásnak Isten megkegyelmezett, vajon nem fog neked is megkegyelmezni? Dehogy is nem. Dehogy is nem. Nem neheztelésre mondom, amit mondok, hanem azért, hogy gondolkodj el, féltő szeretettel mondom, hogy vajon többre volnál-e képes, többet kínálna-e számodra Isten, mint azt, hogy azt cselekedt, amit cselekedsz, cselekedtél mostanig.
Még azt fűzném hozzá, igen, ehhez az elmélethez, akik azt gondolják, hogy Júdás egy hatalmas áldozatot vett magára ezáltal, hogy elárulta Jézust, vagy esetleg maga Isten teremtette azt, Júdást erre a földre, hogy ő elpusztuljon. Hát ezek hatalmas butaságok és torz gondolkodások. Mert Jézus elmondja többször, hogy én nem azért jöttem a világra, hogy elítéljem őket, hanem azért, hogy megmentsem, hogy életet adjak nekik. Hányszor akartam összegyűjteni őket, mint a kotló a kis csibéket, de ők nem akartak jönni. De mit mond az ítéletről? Hogy én, mint világosság jöttem erre a világra, de az emberek nem akarták felismerni a világosságot, nem akartak kijönni a világosságra, mert jobban szerették a sötétséget, a hazugságot. És Júdás ebben az állapotban volt, én ebben az állapotban voltam, amíg nem engedtem neki. És ha én ragaszkodok a sötétséghez, az nem azt jelenti, hogy engemet Isten oda teremtett. Nem, én távolodtam el tőle. És ő lejött közénk, és itt van most is köztünk, az ő szent lelke által, hívogat, amikor éjszaka alszol, és nem tudsz aludni, és lelki gyötrelmeid vannak, és hallod a léleknek a hangját, hívogat, hogy gyere ki a világosságra, hogy valld meg, hogy te is Júdás vagy, te is egy tékozló fiú vagy. Mert aki egyszer kijött a világosságra, ott jöhetnek a vádlók, mert olyan dolgot nem tudtok mondani, amit még én nem tudok. Mondjátok, vádoljatok, én még egyel többet mondok, amit még nem tudtok, mert nekem már nincs szégyenem. Jézus elvette. És ez erre hív el, hogy te se maradj a szégyenbe, te se maradj a sötétségbe, te se maradj a bűneidbe. Hidd el, nagyon kevés dolgot tettél, amit én nem tettem, de nekem is megkegyelmezett. Ezért jött el, ez az örömhír, hogy új életem legyen. Hogy új életed legyen, és nem csak új, örök. Örök új élet.
Igen. A vacsora után dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére. Akkor mondanékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, ugye magamra hagytok más szóval, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájak, nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelén mondanéki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus azt mondja, oké, ezt mindenki ismeri, tehát Péter ugye, tehát Péter úgy volt, mint ahogy nagyon sokan vagyunk, kedves hallgatók, hogy megvolt a lélek benne, a lélek készen volt, Péternek a lelke már készen volt a mennyek országára, de az ő teste még erőtlen volt. Az ő teste nem tudott engedni a léleknek. És persze, hogy elárulta Jézust. Azt mondta neki Jézus, bizony-bizony mondom neked, Péter, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is. Gyötrődés a Gecsemáni kertjében, a szenvedés kertjében, ugye? Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát kezdte szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondanékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok, virasszatok velem. És egy kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. De mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod. Akkor méne a tanítványokhoz, és aluva találá őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem, egy óráig sem, virasztani velem? És mit mond tovább? Vigyázzatok, virasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtlen. Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván, Atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratot. És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket, mert megnehezettek vala az ő szemeik. És ott hagyva őket, ismét elméne, és imádkozik harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és mondanékik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Imé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk. Imé elközelgett, aki engem elárul.
Ez a lényeg, többek között ez is a lényeg, hogy miért kellett Jézus eltávozzon testben, de lélekben itt van köztünk. Azért, mert az ember hajlamos a kényelemre. Ó, hát itt van Jézus, itt van örökké nekünk. Mindig ő elvégzi a keményebb feladatokat. Mindent el is magyaráz nekünk majd, amikor majd összegyűlünk. Nekem jó a siesta, koktél ez az. De mi történt, amikor eltávozott Jézus testben? Ők elkezdtek figyelni lélekben. A lélek hangjára. Megelevenedett a figyelmük, a hallásuk, az érzékeik.
Más szóval eljött rájuk a Szentlélek.
Pontosan, eljött a Szentlélek, ott volt akkor is, csak elcsipegették, úgy, hogy mi is elcsipegetjük. Úgy, amikor megdicsérte Jézus Pétert, amikor megkérdezte, hogy kinek mondanak engemet, és ő kijelentette lélek által, hogy te vagy az Istennek a fia, a Krisztus. De amikor eltávozott, akkor sokkal fogékonyabbak lettek, de ezt ha átvisszük a mai példázatba is, a mai hétköznapokba is, pont úgy van. Egy barátom mondta el, aki asztalos szakmát tanult, hogy ő mindig, amikor ott voltak a mester emberek, akkor ugye figyelem alatt volt, látták, megfigyelték, gyorsan kijavították azonnal, amikor már hibázott volna, akármi, és megszokta az ő jelenlétüket. és nem tudott úgy figyelni. Hibázhatok is. Úgy is itt vannak, szólnak. De azt mondja, hogy vártam, hogy menjenek el. Belül vártam, hogy menjenek el. Mert amikor elmentek, az én figyelmem sokkal jobban kitágult. Mert nem volt ott a test, a mester. És erre hív el, hogy nem baj, ha botlasz. Nem baj, ha botlasz, mert ő jelez, de sokkal élénkebb lesz a te figyelmed. És elkezdesz tudni lélekben növekedni. Mi történt? A lélek nekik még kicsike maradt. Sokkal lassabb volt a növekedés. Péter azt mondta, hogy én a halálig megyek veled. Nyugodjál meg, Péter, megtagadsz háromszor, de imádkozom érted. Imádkozom érted, hogy a hited ne vesszen el, sőt, térjél meg, és majd bátorítsad a tanítványokat, a testvéreidet, hogy törd meg majd újra a kenyeret, oszd szét a bort, és mosd meg a lábukat. És ezt tette. És mi történt, amikor ők is lélekben kezdtek el járni? Botlottak? Visszamentek ők is még dolgozni? Még Péter is az Ószövetséget kezdte hirdetni, amikor Pál megfette mindenki előtt. Visszaestek, elkezdtek botlani, eljött a régi énjük. De ott volt a lélek is, ott volt Krisztus is velük lélekben. Akár egy embertárs által, egy testvér által, vagy akár személyesen a jelenlét által, amikor kapunk álmokat, kijelentéseket, megértéseket. De az a lényeg, hogy ők jártak, és megosztották, megtörték, és lélekben nagyon elkezdtek növekedni olyannyira, hogy amikor Pétert szegezték keresztre, ő alázattal azt mondta, hogy jól van, ha eljött az idő, a megváltásom és a megdicsőülésem ideje, hogy megdicsőítsem az Atyát és a Krisztust. Csak akkor kérlek, fejjel lefelé, mert én nem vagyok méltó úgy meghalni, mint a Mesterem. Milyen lélek jelenlét lett már úrrá ebben az emberben? Ki se lehet mondani, erre hív el minket. De először a kicsi lépéseket kell megtegyük. Először a kicsi próbáknál kell helytálljunk. És ha azoknál helytállunk, jön a több. Többet elbírunk. Ez egy folyamat, ez egy csodálatos út.
Dicsőséges út. Miközben Levike beszélt, olyan képet láttam, hogy nem tudom, hogy el tudom-e mondani. Annyira durva, kedves hallgatók, hogy mennyire fontos, hogy megértsük, hogy mi az, hogy úrvacsora. Miért ilyen erőtlen a kereszténység, kedves agatók? Azért, mert azt hiszik úrvacsorának, ami nem úrvacsora, és ami az úrvacsora volna, azt nem gyakorolják. A kenyeret nem törik meg, és Isten nem tudja megszaporítani a kenyeret, mert nem szegik meg a kenyeret, kedves agatók. Ájtatos arccal bemenjünk a templomba, meg a közösségbe, meg a gyülekezetekbe, és ott valamit ott eljátszunk, és azt mondjuk, hogy jaj, olyan jó volt, olyan jó úrvacsora volt. Nem. Az úrvacsora az, kedves agató, amikor folyton vacsorázol, nincsen sem reggeli, sem ebéd, hanem folyton vacsorázol, mert megértetted, hogy neked van szükséged arra, hogy amit te megkaptál már mostanig, talentumok formájában, kenyér formájában, megértés formájában, kijelentés formájában, azt megosszad, megtörjed, szétosszad, gyakoroljad és hirdessed, hogy még inkább megteljél lélekkel. De Levike mondta, hogy akkora legyen már a lélek benned, hogy már nem fér el a testben, kinövi a testet, és nem fogja érdekelni a lelkedet az, hogy a testeddel mi fog történni. Mert Péternek sem érdekelte, Pálnak sem érdekelte. Érted már, hogy mi az, hogy úrvacsora is, hogy mennyire fontos az úrvacsora. És hogy meg fogsz halni, éhen fogsz halni az úrvacsora nélkül, az igazi úrvacsora nélkül, amiről beszélgettünk ebben a videóban. Tehát nem azért csinálom, mert Isten ezt parancsolta, nem ezért csinálom, hanem azért csinálom, mert én megértettem, Isten nekem megvilágította a lényeget, hogy nekem van szükségem erre. Nekem van szükségem, hogy most mi itt nem beszélgessünk itt a hegyoldalban, Levikével, hogy kapjunk feedbacket, kapjunk próbatételt, kapjunk támadásokat, és megtörjük, és megosszuk, és még több megértés, hogy a lelkünk táplálkozon a mindennapi kenyérrel, és növekedjen, és terebélyesedjen, és legyőzze a bűn testét. Kedves hallgató, mert Pál azt mondja a testnek, nem azt mondja a fizikai test, ez biológia. Pál nem volt biológus. Pál azt mondja, hogy a bűn teste, a földhöz ragadt test, a bűzlő test, az öregedő test, a sír felé menetelő test, ez a halál teste, de hogy tudná a te lelked, az én lelkem legyőzni a bűn testét, ami a halált kívánja folyton, folyton a halálban jár az esze. A romlásban, a rothadásban, az ismétlésben, az unalomban, a rutinban jár az esze neki folyton. Hogyan tudná a lélek legyőzni a bűntestét, hogyha nem történik meg az, amit Levike mond, hogy a mérlegnek a mennyei oldalán már sokkal nagyobb a súly, mint a balfelüli oldalán, a testi oldalán. Hogyan tudná másképp legyőzni a lélek a testet? Hogyan tudna felmenni a mennybe? Hogyan tudna olyan könnyűvé válni, hogy felmenjen a mennybe, felemelkedjen. Úgy, hogy megvan telve az Isten lelkével, az igazsággal, a Krisztus beszédével, mert megtörte, úrvacsorázik egyfolytában, úton, útfélen, mindenkinek ezt mondja, miről beszélgessünk? A lóerőkről, a Covidról, Amerikáról, az oroszokról, még meddig Tom és Jerryről beszélgessünk? Még meddig? Mi lesz így velünk, ha így folytatjuk tovább?
Pontosan úgy, ahogy a testnek szüksége van a fizikai táplálékra, pont úgy a léleknek is szüksége van a lelki elederre. És ezt tette Jézus folyamatosan, hogy ő a lelki táplálékot osztotta intenzíven a tanítványok közt. Az volt a legfontosabb, a legerőteljesebb, mert hogyha az lenne a legfontosabb, amit gyakorol most a vallás, hogy ottan összegyűlünk és nagyokat eszünk, hát 3,5 év után a tanítványok szerintem közel 200 kilósok lettek volna, Jézus is, és annyi lélek jelenlét sem lett volna, hogy nem is tudom, hogy elszaladjalak, mert nem is tudtak volna elszaladni. Annyira meghíztak volna szegények. Tehát ők lélekben növekedtek, lélekben híztak idézőjelbe, gyarapodtak, és azt mondja Jézus, hogyha ketten vagy hárman összegyűltök, hogy megismerjétek az igazságot, az atyát, én ott vagyok, és táplálékot adok lelki eledelt, úgy, ahogy most adja a megértéseket, az újabbnál újabb kijelentéseket, az újabbnál újabb képes beszédeket. Mert eddig még a hőlékballon nekem soha nem jött. Csak most így egyszerűen bevillant.
Tehát a majonéz.
A majonéz, igen. Tehát ez az a táplálék, amire szükségünk van, és ez az, amire tényleg szükségünk van, hiszen tudom, hogy 5,5 évvel ezelőtt nekem nem kellett már több dönner Németországban, mert ettem eleget. Annyit, hogy már meghíztam, 20 kilóval több lettem. Közel 100 kiló voltam. Nekem nem a fizikai táplálékra volt szükségem, hanem az ő lelki táplálékére, magára, a Krisztusra, aki lélek. És amikor ő bejött az én szívembe, az én életembe, hát tudjátok meg, hogy ott nekem nem kellett semmilyen testi élvezet. Persze ettem, de egyszerűen azzal kellett elteljek, az töltött el engemet, és én levegőben jártam, a mennyországban jártam, és ő ezt akarja megadni nap, mint nap. Azáltal, hogy én benne élek, benne járok, őt hirdetem, ha beszélek, az ígéről beszélek, az életről beszélek, miről beszélek másról, a halálról, a mulandóságról, eleget beszéltem, el és hátra.
Kedves hallgatók, csak erről a részről, a 26. fejezetben, erről a részről, a Getsemáné kertről, a szenvedés kertjéről holnap ilyenkorig lehetne beszélni, mert olyan tanítások vannak, olyan, Isten, hogyha ezt megeleveníti, akkor egyfolytában csorog az olaj, amiről tegnap beszéltünk, folyik ránk az olaj, és amiről ma is beszéltünk. Istentől fenn a mennyből ömlik ránk az olaj, és Isten felemel, kivesz a testünkből, és felemel mindenestől az égbe. Tehát Jézus, amit megmutat a szenvedés kertjében, az egy olyan dolog, kedves hallgatók, hogy rád is érvényes. Ne felejtsük el ezt. Rád is érvényes, rám is érvényes. Ezt mind végig kell csináljuk. Jézus megmutatta, hogy az utolsó órában senki nem volt vele, de ő akkor sem tagadta meg az atyát, kedves hallgatók. Tehát ugye mi még gyengék vagyunk, és hogyha elesünk, akkor lehet, hogy megtagadjuk az atyát, vagy az igazságot, a Krisztust, hogyha nincsen velünk valaki, aki velünk megtörje kenyeret. De mi készen kell álljunk, akkor vagyunk mi tökéletesek, kedves hallgató, mert azzal kezdtük ezt a részt, a tökéletességgel. Akkor válunk tökéletessé, amikor bekerülünk abba az állapotba, hogyha már nincsen sem Levike, sem Péterke, sem Jóska, sem Tibor, senki nincsen, és jön a kísértő óriási erővel, akkor sem fogom megtagadni, hanem azt mondom, Istenem, hát a testem erős nem kívánja keresztrefeszítést. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod, mert a szent és tökéletes. Ha van nekem utitársam, akkor is hűséges maradok és vagyok. Ha mindenki alszik, ha alszik Péter, alszik mindenki mellettem, nekem akkor is hűségesnek kell lennem, és azt kell mondanom, hogy Istenem, bár a testem ellenkezik, legyen meg a te szent akaratod, mert az tökéletes. Tehát nem biztos, hogy veled is ez nem fog megtörténni, sőt, könnyen elképzelhető meg fog történni, hogy senki nem lesz ott. Sem tesóka, sem palika, sem Jancsika, sem a Gyüli, sem a templom, senki nem lesz ottan. Van-e olaj a lámpásodban? Van-e bőségesen olaj a lámpásodban? Ettél-e bőségesen kenyeret a mennyből? Mert ha igen, akkor te nem kell félj, mert lesz bőven abban az órában neked kenyér és olaj, mert nem tékozoltál, mert folyton vacsoráztál, és tőle táplálkoztál, nem a Facebookról, nem a világból, nem a hírekből, nem a propagandából, nem a gyenge viccekből, nem az összeesküvés elméletből, nem a kereszténységből, a hinduizmusból, a buddhizmusból, és nem az UFO-któl, hanem tőle táplálkoztál, mert elhitted neki, mert kaptál te bizonyosságot a szívedben, hogy ő tényleg legyőzte a halált. Azért engedte, hogy megöljék, hogy megmutassa, hogy az igazság, amit ő szólt az ajkaival, legyőzte a halált. Te élj meg azzal te is, és te is múlt időben legyőzted a halált.
Mi is össze szoktunk gyűlni, sose tervezzük meg. Eleinte megterveztük, most már nem tervezzük, hanem hagyjuk a lélekre, hogy hozzon össze minket, és össze is hoz, és jó együtt lenni, megosztani a közös kenyeret, amit kaptunk az Úrtól, a bizonyságokat, a tapasztalatokat, nagyon-nagyon csodálatos. De mindezek mellett fontos az is, hogy az ember kimenjen a hétköznapokban, és vágyva vágyja, hogy megelevenítse őt is a lélek, hogy hallja direktbe, hogy Uram, most merre menjek, kinek szóljak, hogy szóljak, hogy a lélek őt is megelevenítse, és növelje őt. Mert hogyha az emberek megmaradnak csak a gyüliben, abban, amiben a tanítványok is megvoltak maradva, és jön a farkas, és jön a megpróbáltatás, szétszélednek a juhok. És nem tud megtörténni az a növekedés úgy egyén-egyénenként, ahogy a tanítványokkal is történt, hogy íme itt vagyok, vihetitek az én testemet is. Mert akkor örökké megtörténik az az állapot. Nem fog megtörténni a lelki növekedés. Mindig megmarad az, hogy lesz egy pásztor, aki mindenkinek megmond mindenkit, és általában ő a béres, legtöbb esetben ő a béres, és ő elfut. És szétszélednek a juhok is. Nem lesz meg a lelki növekedés, nem lesz meg a direkt kapcsolat az egyigazi pásztorral. És nem fog tudni az ember eljutni arra, amiért születtünk, hogy az ember eljusson a Krisztus teljességére. Ez lenne a lényeg, hogy te benned is a Krisztus teljességre jusson. De én nem tudom neked a Krisztust megadni, odaadni. A Krisztus csak maga a Krisztus tudja megadni. Én csak rá tudlak vezetni. Bizonyságot tudok tenni róla. És a kedves neki tesz ő még jeleket, csodákat is, bármilyen formában, hogy neki kedves. De hogyha te nem válasz vele szoros kapcsolatot, mély bensőséges kapcsolatot, ő nem fog tudni tégedet megtölteni. Ő tud tégedet megtölteni, ő tudja benned a Krisztust teljességre juttatni, ha vele jársz. Tehát nem tudom, értitek-e? Tehát ne maradjunk meg abban az állapotban, amiben a tanítványok is megvoltak, hogy megszoktunk egy hús-vér pásztor vezetőt. mert jön a megpróbáltatás, őt kinyírják, vagy elmenekül, és mi is elmenekülünk. És akkor lecsillapodik a hercehurcok körülöttünk, újra összegyülekezünk, újra jön egy megpróbáltatás, és ez megy a végtelenségig. Tehát megy a végtelenségig, ameddig tart a kegyelem. De ez lenne a lényeg, és erre hív el Jézus is. Ezért küldte ki a tanítványokat is, jó gyorsan. Együtt voltak egy bizonyos ideig, kettesivel kiküldte. Menjetek és ízlejétek meg a lélek általi vezetést. És táncolva jöttek vissza tanítványok, hogy hurrá, uram, működik, tényleg működik. És mit mond erre Jézus? Hát hogy ne működne? De ne ezért örvendjetek, hogy működik, hanem azért, mert ti elkezdtetek lélekben járni, az igazság útján járni, és a ti nevetek örökkön örökké ott van az örök élet könyvében. A örök életetek van, mert átmentetek a halálból az életbe, ti már az életet élitek.
A testből a lélekbe.
Pontosan, testből a lélekbe. És ez lenne a lényeg. Ez a lényeg.
Jó Istenem. Mit mondjunk még? Júdás árulása. És még mikor beszél vala, imé Júdás egy a 12 közül eljöve, és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a főpapoktól és a nép véneitől, a vezetőktől, ugye, jöttek a katonák, a vezetők küldik a katonákat, a vezetők tartják a kezükben a katonákat, a katonaságot, ma is. Így tartozhatják fenn az igazságot, ugye, katonák, katonasággal, erőszakkal kell. Aki pedig őt elárulja vala, jelt ad a nékik mondván, akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvén mondta, üdvözlégy, mester, és megcsókolá őt. Jézus pedig mondanéki, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra veték, és megfogák őt, és imé egyik azok közül, akik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szabjáját kirántán, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét. Akkor mondanék Jézus, tedd helyre szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál. Kérhette volna, de nem tette, hogy beteljesedjen minden, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy mekkora erő van az ő szavaiban, az általa kinyilvánított igazságban. De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni, hogyha ezt parancsolnám az angyaloknak, hogy ezt tegyék, ugye? Ugyanakkor mondta Jézus a sokaságnak, mint valami latorra úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy engem megfogjatok. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Ekkor elhagyják őt a tanítványok, mind és elfutnak. A legelső dolog, amire szeretnék reflektálni, az Júdásnak az árulása. Hogyan történik az árulás? Házszentelés. Házszentelés, akkor mi történik? Bennek a keresztel megcsókolod a szobrot, ugye? Jelképesen Jézust megcsókolod, és tovább folytatod az utadat ott, ahol korábban jártál. Szeretetben semmi nem változik. Megcsókoljuk őt, szépen beszélünk róla, csókkal, szép szavakkal áruljuk őt el.
Csókkal történik a bálványimádás. Érzék ilyen. Nyalogassuk ottan a keresztet, és ájtatoskodunk, és közben ez hány inger. Tehát, hogyha mit tudom, Istent megszemélyesíteném, akkor így hányna az égből, hogy milyen bálványimádás történik itten. Itt ájtatoskodva menjünk, csókogassuk a keresztet. Én a másik dologra, amit szeretnék kitérni, az a Péternek a reakciója. És megint a lényeg az, hogy miért szükséges, hogy az ember lélekben járjon. Tehát itt is látszik, hogy még Péter, noha lélek készen állt, a test még nem állt készen. Tehát még a test is hadakozott nagyon erőteljesen. És miért történik az, hogy sok keresztény, hisz a világ szinte keresztény, a lázadás szítja, hogy lázadjunk, kardot ragadjunk, azért, mert még a Krisztus...
Tüntessünk
a világ ellen. Azért, mert még a Krisztusnak a kardja, az igéje nem növekedett, és nem használtuk azt. Tehát, hogyha én nem a Krisztus kardját, az igéjét használom, egyértelműen, hogy még a világ kardja erőteljesebb, és azt fogom eléragadni. És ezt nem azért mondom, hogy most megsértődjél, mert én is ilyen voltam. Talán vagyok is most? Nem tudom. A megpróbáltatások majd le fogják tesztelni, de attól még az igazság igazság marad. És ez nekem szól elsősorban. Hogyha én nem használom a Krisztusnak a kardját, a kétélű kardot, az igéjét, akkor én nagy valószínűséggel bicskát ragadok, és elkezdek azzal hadakozni. De azáltal is fogok elveszni, hogyha én most lázadok, és lázadást szítok, akkor joggal fog a politika, a valláspolitika még erőteljesebb szankciókat hozni felém. Mit mind ugrálsz? És így fog tudni megtörténni az, hogy megfeszítem a testemet, ez nap mint nap meg kell történjen. Jézus segítségével. De hogy? Úgy, hogy bennem az ige lesz erőteljes, a lélek lesz erőteljes, és a test gyönge, és a test elgyengül. Annyira elgyengül, hogy már elfogy, szinte már elfogy ebből a világból, mert már tudod, és nem elmélet lesz, amit mondott Jézus, hanem már látod a lelki szemeid előtt, hogy ez a város, ez az ország, ez a világ már nem az én világom, mert az én országom oda fent van. Én oda tartozok. Itt vagyok. Csináltok, amit akartok. Mert Jézus nem erővel, nem sarlóval, kaszával győzte le a világot, hanem az ő igéjével, az ő szeretetével. És bennem ez kell teljességre jusson.
Azért, kedves agatók, mert semmi más nem fog megmaradni a világban.
Igen.
Tehát miután elpusztul minden, azt mondja az írás, hogy új föld lesz. És akkor csak az fog megmaradni, ami Krisztusi.
Igen.
Tehát ebből a világból semmit nem lehet átmenteni oda. Ezért, hogyha valaki félt valamit ebben a világban, az ember még mindig rabszolga. A függőségeinek, az ő földi kincseinek a rabszolgája. Júdásra szeretnék visszatérni, kedves hallgatók. Nagyon fontos megértsük Júdást. Nagyon fontos megértsük, hogy Júdás hogyan működik ma. Hogy látjátok, hogy milyen szép filmek vannak Jézustól. Ilyen Jézusos filmek vannak. Meg ilyen nagyon szép szertartások. És így szeretett, és úgy szeretett, és ezt csináltas, azt csináltas. Csomó érzelgés. Kedves hallgatók, a sok érzelgés, ami van a kereszténységben, ami mellőzi az igazságot, az Júdás csókja. Tehát minden érzelgés, minden ilyen részigasság, féligasság, rózsaszín Jézus, ez mind Júdás csókja, kedves hallgatók. Ő meghalt azért, hogy a tiszta igazságot kapjuk, és azáltal megmeneküljünk, és mi őt elváltoztatjuk. Egy filmben, egy szertartás által, egy valamilyen teória által megváltoztatjuk őt. A mi elbukott képmásunkra formáljuk őt, ahelyett, hogy arra vágyakoznánk, hogy az ő megdicsőült képmására formálódjunk mi. Erre kéne vágyunk, hogy minden nap, ahogy Levike mondta, megfeszítsük a testet, a test indulatát. De ez lehetséges. Lehetséges az ő szavával, hogyha én folyton vacsorázok, és örömömet lelem a vacsorázásban, akkor én folyton feszegetem a testet, mert én valahányszor azt csinálom, amit kell csinálják, valahányszor az igazság kering az én vérereimben, az én hangszálaimban. Nekem nem igazán jön semmi, földi kívánság. Nem kívánok semmit, legszívesebben már most eltűnnék innét, szőröstől, bőröstől. mert az igazság átjár, és tudom, hogy bár az nem fizikai látványosság most a fizikai szemeim előtt, de tudom és érzem, hogy sokkal, de sokkal valóságosabb, mint bármi, amit az én fizikai szemeim látnak. Ügyeljünk, kedves hallgatók, a sok érzelgéssel, a sok mézes-mázas keresztény dumával, mert az a Júdás csókja. És aki kíváncsi Jézusra, az teljesen biztos, hogy megismerheti őt mindenféle szekta nélkül. Isten megad mindenkinek minden utitársat. Nem kell szektába menni, nem kell vallásba menni, mert Isten mindenható. Mi olyan érthetetlen abban, hogy Isten mindenható? Ki tud rendelni számodra is 2-3 embert, 5-5 akár 10-et, hogy együtt járjatok és növekedjetek is, megteljetek lélekkel, mindennapi kenyérrel, vérrel, borral, kenyérrel, a Krisztus testével. Meg tudja ezt adni mindenki számára. Jézus elfogatása, kihallgatása főpapnál. Amazok pedig megfogván Jézust, vivé Kajafáshoz, a főpaphoz, muszáj visszatérek a karthoz, a Péter kardjához. Ott meg van mutatva, ott van a kard vége, kedves hallgatók. Az volt a testi embernek, mert Péter itt még a Levike mondta, itt még testi ember volt, a lelke készen volt, de a test az még mindig uralkodott, még mindig pattogott, még mindig szögdösött és pofázott a léleknek. Péternek az volt az utolsó kardcsapása. Ő meg kellett értse, hogy az igazi kard a Jézus beszéde, mert az a kard fogja szétválasztani a hamisat az igaztól, és az hamis meg lesz égetve. Minden el fog tűnni, ami hamis, csak ideig, óráig való. Az igazi kardot ragad meg, kedves agató. Az igazi kardot, amiről mi mostan beszélünk. Ha azt a kardot te megragadtad, örökön fogsz élni, bármennyire is hihetetlenül hangzik most neked. Ez. Elvitték Jézust a Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol az írástudók és a vének egybegyűltek vala. Péter pedig követi vala őt távolról, egész a főpap pitvaráig, és bemenvén ott ül vala a szolgákkal, hogy lássa a végét. A főpapok pedig, és a vének, és az egész tanács hamis bizonságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt, és nem találának, mert ő teljes mértékben fedhetetlen volt, szent volt. És noha sok hamis tanú jött vala elő, mégsem találának, utoljára pedig előjövén két hamis tanú mondta, ez azt mondta, leronthatom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem azt. És fölkelvén a főpap mondanéki, semmit sem felelsz, éj. Micsoda tanúbizonságot tesznek ezek ellened? Jézus pedig hallgat vala, és felelvén a főpap mondanékik, néki, az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, hogy te vagy-e a Krisztus, az Istennek fia, mondanék Jézus, te mondád. Sőt, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben. Ekkor a főpap megszaggatá a maga ruháit, és mondta, káromlást szólott, mi szükségünk van még bizonyságokra. Imé most hallottátok az ő káromlását. Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondának, méltó a halálra. Akkor szemébe köbdösének, és arcul csapdosák őt, némelyek pedig botokkal verék, mondván, profitáld meg nékünk, Krisztus, kicsoda az, aki üt téged.
Azt tudom ehhez hozzáfűzni, hogy miért zavarta ezeket a vallási vezetőket? Az, hogy Jézus azt mondta, hogy az Isten én bennem, és én az Istenben, és én az Atya jobbjának, az Atyának a jobbján ülök. Tehát tudták, hogy ő az Istennek a fia, hogy ő Istennel egy. De miért zavarta őket ez? Miért volt az, hogy egyeseket nem zavart, sőt, egyesek nagyon örventek, el is fogadták, másokat meg zavart annyira, hogy meg is ölték őt. Ezt úgy tudnám én elképzelni, és hiszem, hogy van benne igazság, hanem is a teljes igazság. Hogy azért történt ez meg a farizeusoknál, azért zavarta a farizeusokat annyira, mint ahogy az első percekben már zavarta. És hol találkoztak legelőször ezzel a kijelentéssel? A Jordán folyónál. Amikor Jézus bemerítkezett, és kijött a vízből, megnyílt az ég, és galamb formájában a Szentlélek megnyugodott Jézusnak a vállán, és hang hallatszott, íme az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Itt voltak a farizeusok is, ők is hallották, hogy micsoda, hogy ezt a zsákruhást hallgassák, akinek az ábrázata is ronda? Hát minket kell hallgatni, mi vagyunk az istenek. Ezért történt meg, mert ők magukat Istennek hitték. Egy olyan pozícióban akartak maradni, ami már nem volt az övék, amiért nem voltak hűségesek. Tehát ez ma jött nekem. Sokan a zsidókra haragusznak. Aszák választott nép. Azt lehet gondolni, hogy én is gondoltam, hogy a választott nép Istennek a kedvence. Ne. A választott nép az hűséget követel. De amiért a másik nem választott nép, az nem azt jelenti, hogy az elhagyott nép. Én nem azért vagyok, engem nem azért választotta Krisztus, hogy én dőzsüljek. Krisztus megmutatta, hogy mi választott ki. Ő megmutatta az utat, hogy én legyek az embereknek a szolgája, hogy megmutassam a helyes utat, az életre vezető utat. Tehát a zsidó nép ezért volt választott nép. És ők, amikor visszaéltek ezzel, és nem a nekik kirendelt és megmutatott módon éltek, hanem a hatalmat saját maguk felé kezdték gyakorolni az emberek fölött, ezért Isten elvette tőlük, és mindenkitől el is veszi, aki erre használja.
Meg is van írva egyébként, hogy elvitetik tőlük, és más népnek adatik, aki megtermi annak a gyümölcseit, pontosan, amennyek országnak a gyümölcseit.
Ez a lényeg, így van. És ők ragaszkodtak hozzá, ahhoz a hatalomhoz, amit megszoktak, amit kaptak ajándékba, de nem azért, hogy ők úgy éljenek, ahogy éltek, hogy az embereket meglopják, az igazságot megvetik, az igazi ítéletet. Hanem azért kapták azt a hatalmat Istentől, hogy igazán ítéljenek, hogy Krisztusian éljenek. De nem, nekik nem kellett, Isten nem kellett, Krisztus nem kellett, az igazi ítélet nem kellett, de a dőzsölés az kellett, a pénz az kellett, a hatalom az kellett. És mi történt? Az történt, ami Saullal történt. Saul megkapta a kenetet, megkapta a hatalmat, de megkapta az utasítást is. És ő mit csinált? Átkalkulálta. Istenem, tudom, hogy te tökéletes vagy, de hallgass rám, az én terem tökéletes, másképp csináljuk. És megkapta jó párszor a lehetőséget, és utána elvétetett tőle. És odaadatott Dávidnak. És mi történt? Őt üldözte, mert ő nem akart leszállni a trónról. Nem akarta a hatalmat elengedni. De nem akarta elfogadni sem, hogy igen, ő méltó rá, mert én méltatlan voltam. Én hűtlen voltam, de ő hűséges hozzá. És mit akart csinálni Saul Dáviddal? Üldözte, és meg akarta ölni. De Dávidban krisztusi lelkület volt. Annak ellenére, hogy ő is elbotlott. És nem ölte meg. Pont ez történt a farizeusok és Jézus között is. Hogy mivel ők nem teremték meg, ők nem voltak hűségesek Istenhez, a jó atyához. Ezért elvette tőlük, és odaadta Jézusnak, és odaadja mindazoknak az embereknek, akik hűek akarnak lenni hozzá. És mai napig üldözik ezek az emberek, ezek a vallási vezetők, akik nem termik meg a gyümölcsöt, mert hazugságban vannak, és Isten megdicsőíti ezeket az egyszerű embereket, a gyermekeket, mert ők hűek, és Isten ezt nézi, a szíveket vizsgálja, hogy ki vágyakozik ő hozzá valóban, hogy megismerje az igazságot, hogy ő is igazsággá váljék. A Jobb mondja, hogy én az igazságot magamra öltsem, és az igazság is magára öltött engemet. Egyé lettünk. És mai napig üldözik, és fogja, ezért lett a keresztény üldözés, mert a kereszténység elfogadta a hatalmat, a pénzt, és Istent megtagadta. És a keresztény üldözte a keresztényt. Az a keresztény, aki elfogadta a hatalmat, valláspolitika rangba került, üldözte azt a keresztényt, azt a hívőt, aki nem fogadta el a hatalmat. És ez történik. Ez történt a kezdetektől fogva, és ez fog történni, amíg le nem zárul ez a korszak. De Jézus megmutatta, hogy ha te engemet választasz, és hű maradsz hozzám, ha meg is ölnek, örökkön élsz. Örökkön élsz.
Péter megtagadja Jézust. Péter pedig künn ül az udvaron, és hozzá menvén egy szolgáló leány mondta: te is a Galileabeli Jézussal valál, ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornácra, meglátá őt egy másik szolgáló leány, és mondta az ott levőknek: ez is a názareti Jézussal vala. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdte, hogy nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala, és megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondotta vala néki: mielőtt a kakas szólalna, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén onnan keservesen síra. Kedves agatot, nem tudom, voltál-e így, én voltam így. Bár éreztem, hogy hova tartozok, tudom, hogy tudtam, hogy kitől kaptam az elhívást, tudtam, hogy ki szeretett engemet annyira, hogy az életét, a tulajdon életét ne sajnálja értem, mégis megtagadtam őt. És hogy tagadtam meg? Sokféleképpen. Sokféleképpen megtagadtam őt. Gyávasággal visszamentem a világba. Azt tettem, ami nem ahhoz tartozik. Nem ez az úthoz tartozik. Elestem. Bűnbe estem, megtagadtam őt. És utána, amikor éreztem azt, hogy hiába szaladtam vissza a földi örömért, mert az nem tart sokáig, és üres vagyok, akkor eszembe jutott ez, ami Péterrel is történt, és nem tudtam más tenni, mint sírni, mint könnyezni.
A másik helyen úgy írja ezt, hogy kikéri a sátán Pétert. Jézus azt mondja, vagyis úgy van leírva, hogy Péter, Péter, a sátán ki fog kérni tégedet, de én imádkoztam, hogy a hited ne fogyatkozzon el, és miután megtérsz, tud megerősíteni a testvéreidet. Eleinte én is úgy gondoltam, hogy na hát, akkor valahonnan meg fog jelenni a sátán, ugye, ahogy azt a filmekből láthatjuk, és majd Pétert kikéri. De hát, amiután elmondta Jézus ezt. Mi történt? Egy nő személyében, egy nő által jött a megpróbáltatás, hogy te is hozzájuk tartozol. De tegyük magunkévá ezt a helyzetet, hogy ott mekkora, tehát vérszomjas katonák jöttek Jézushoz. Tehát ott volt félelem is, ott nem tudom milyen félelem lehetett, ilyen gyülekezet félelem, amikor az emberek nem merték fölvállalni Jézust, a aki meggyógyította őt, mert féltek, hogy kirekezték a gyülekezetből, úgy próbáljuk ezt magunkévá tenni, hogy milyen ilyen gyülekezetfélelem volt ott, hogy tisztelhették ezeket a farizeusokat, tényleg, mint isteneket? Hogy jaj, kizárnak a gyülekezetből, végén van, örökre, elkárhozok. Pont úgy, mint hasonlóképpen, hogy most, hogyha nem megyek el vasárnap, hogy egyem meg az ostját, én elkárhozok. Körülbelül volt egy ilyen vallásos gyülekezetfélelem. És akkor Jézust elvitték ezek a katonák. Látta Péter, hallhatta, hogy ott milyen hangzavar van, amikor az emberek üvöltöznek ottan, hogy érezte már a levegőben a farizeusoktól a vérszomjat, hogy megölhessük már ezt az embert. Ottan az élet volt a kocka, az élet forgott a kockán. És akkor Péterben mekkora lehetett a nyomás, a feszültség? A mestert most ölik meg. Háromszor elmondta, hogy most ölnek meg. És én most ígértem meg neki, hogy én a halálba megyek veled. És egyszer érkezik valaki, egy nő. Te is hozzá tartozol. És Péterbe mi jött? Én féltem az életemet, még nem hallhatok meg. Én még nem állok készen. Nem ismerem őt. Tehát így kísértette meg a nőt, vagyis a nő Pétert, úgy, ahogy korábban Péter kísértette meg Jézust, hogy nem történhet meg ez veled. Földi, emberi, torz gondolkodás, ezt mondja, földi, emberi, ördögi, torz gondolkodás, ahogy Pál apostol is mondja, ez az a sátáni gondolkodás. Értitek már?
Kedves hallgatók, ezzel befejeztük a 26. fejezetet. Felhívom a figyelmeteket, hogy az összes többi rész megtalálható a leírásban. Van egy ilyen lista, egy ilyen lejátszó lista a YouTube-on, és az első résztől egészen a mai részig fel van véve, meg lehet hallgatni. De mint ahogy szoktuk ezt hangsúlyozni minden alkalommal, mindenkit arra bátorítunk, hogy először próbálja ki az ő térdeit, van-e benne még hajlékonyság. Mert ahhoz, hogy valaki ezt megértse, itt miről van szó, hogy valaki ezt személyesen megértse, valaki ezt magáévá tudja tenni, ahhoz a legeslegfontosabb az alázat, az, hogy én vágyom megismerni az életem szerzőjét, az életem teremtőjét, az életem megtartóját. Én vágyom hallani az ő hangját, mert különben, ahogy Jézus mondja, a Bibliát nem fogja senki sem megérteni, sem az evangéliumot, sem semmit nem fog senki sem megérteni, akinek ő személyesen nem adja meg. Mert az is meg van mondva, hogy neki megadatott minden hatalom a földön, az égben és a föld alatt egyaránt. Megkapott ő minden hatalmat. Aki nem fordul hozzá személyesen, aki nem vágyik úgy rá, mint a mennyasszony a vőlegényére, az első szerelemben, nincs, ahogy ezeket megértse. Azt fogja gondolni, hogy bolondok vagyunk, hogy bolondságról beszélünk. Tehát a legelső lépés, kedves hallgató, bármennyire is furcsán hangzik, a tiét, te kell megtegyél egy lépést, hogy Isten, a Krisztus megtessen század felét, és megértest mindezeket. És persze segíthet neked az, amit mi mostanig felvettünk a kezdő lépésekben, de sokkal többre van szükség ennél.
Most így, ahogy mondtad, hogy annyira kell vágyjunk, mint az első szerelemre. Az első szerelemre. Legyen az férfi, nő. De mi történik, amikor az ember már sok szerelemmel találkozott?
Rutin.
Rutin, és az, hogy az emberben kialakul egy ilyen moslék. Minden embertől kapott valamit. Jót is, rosszat is, és azzal egyé vált. És mindig, amikor jön a következő, valamilyen mértékben keresi az előzőnek, az előző társának a jellemét, ami jó volt, és próbálja ráépíteni. Tehát én olyan dolgot akarok elvárni a másiktól, amit kaptam az előzőtől. Ezt én tapasztaltam, és ezt mesélték el, hogy ez így van, hogy szerencsétlen embert, olyan embereket keresek, aki hasonlít az előzőre, aki úgy nagyjából jó volt, de nem is volt jó, mert hát szakítottunk. És pont így van ez a paráznaság a vallásokkal is. Hogy én ott kaptam talán valami jót is, de kaptam egy rakás rosszat, amiről még nem is tudok. És én azt akarom rávetíteni Jézusra, az egyetlenre, az igazra. És ha én nem szakítok véglegesen, nem kérem Jézus segítségét, hogy töröljön mindent véglegesen, a múltammal kapcsolatosan, a paráznaságaimmal kapcsolatosan, hogy én ne vetítsem rá az én torz gondolkodásomat Jézusra, a vallásos gondolkodást, hanem tisztán tőle kapjam meg a megértést, a tiszta gondolatokat, az egyenes tiszta gondolatokat, hogy az legyen penge, hogy az legyen kétélű éles kart, akkor Jézusból egy torz szülöttet csinálok.
Magam számára.
Pontosan, így ez lesz bennem, és nem fogok tudni úgy élni, ahogy ő azt bemutatta, ahogy ő azt szeretné, mert én őt összemosom a vallásokkal. Csak a szívben csak neki van helye. Nincsen másnak helye. Nem szabad másnak helyet adni. De neki adjunk helyet, és hagyjuk, hogy csak ő töltse be a helyet. A szívünkben, az elménkben, a vérereinkben, a veséinkben, a tüdőnkben, a csontvelünkben, mindenhol. És ne akarjuk összemosni az én vallásos elképzeléseimet azzal, amit ő akar nekem mondani, tanítani. És úgy is próbáljuk meg megérteni, nem próbáljuk, úgy is értsük meg azt, ami le van írva a Bibliában. Mert ő példázatok nélkül semmit sem tanított, de mindent elmagyarázott a tanítványoknak. És elmagyaráz mai napig mindent számunkra is, mert ő él. Föltámadt és örökkön örökké él, és velünk van, mert ezt megígérte. Ezért tudhatjuk, ezért érthetjük azt, amiről mi beszélgetünk.
Ennyi, tehát amit Levike mond, nagyon fontos a paráznaságról, a szellemi paráznaságról, ami valamelyest ugye hasonlít a fizikai paráznasághoz. Én ezt tapasztalom saját magamon, tapasztalom embertársaimon. Kijönnek a kereszténységből, úgymond a gyülekezetekből, a vallásokból, de látom, hogy nem tudják elengedni azokat a felépített Jézus képeket, ami az ő elméjükben van, ami bele van mantrázva az ő elméjükbe. És ezért nem tudnak egyé válni a Krisztus élő valóságával. Magukkal hozzák azt, amit ők hallottak a hit gyülekezetében, és egyéb felekezetekben, és ezért nem tudnak teljes szerelemben élni, és égni, és nem tudnak világítani sem mások szabadulására, kedves hallgatók. Ezért fontos tényleg, ahogy Levike mondta, hogy vágyakozzunk arra, hogy Isten ereje, mert ő mindenható, ő képes minket teljesen megüresíteni, úgymond reszettelni, kitörölni a régit, hogy az újat beültesse oda a mi elménkbe, a mi szívünkbe, hogy abban növekedjünk, hogy legyünk mi igaz világosság, egy olyan világban, kedves hallgatók, amiről egyértelműen láthatjuk, hogy egyre sötétebb, egyre durvább, egyre kevesebb benne a szeretet, a jóság, a szentség, egyre több a félelem, a pánik, a kételj, a bizalmatlanság, hatalmas szükség van az igaz világosságra, kedves hallgatók. Ezért kell úgy fohászkodjunk az Úristenhez, hogy Istenem, üresítsél meg minket, mert mi azt sem tudjuk egészen pontosan, hogy hol tévegünk, de ő megmutatja, és megtisztít bennünket, ha igazán vágyunk arra, és akkor tudunk mi igazi világosság lenni. Mert ha Jézus azt mondta, hogy amíg a világban vagyok, én vagyok a világ világossága, utána meg te leszel az, aki ezt hallod, érted, amit mondok. Te kell legyél a világ világossága, és ezért kell teljesen megüresedjél, teljesen megszentelődj, teljesen úgymond kitörlődjön belőlünk minden, amit mi felszedtünk a világból, az ezotériából, a New Age-ből, a kereszténységből, hogy a Krisztusnak az élő valósága, a feltámadás ereje lakozzék bennünk sokak szabadulására.
Teljesen megüresíteni magunkat, de ez is lehetetlen számunkra. Én kell kérjem, hogy Uram, segíts megüresíteni magam, segíts megtisztítani engemet teljesen. Azt a ruhát, azt a gondolkodást, azt a jellemet, amit én bemocskoltam évtizedek során, azt kérlek, ne foltozzad, ne foltonként tisztítsad. És ő nem is ezt akarja. Ő megfogja, leszedi az egészet, megtisztít, tiszta ruhát ad rád, és fölékesít. De hagyjad, hogy ezt ő csinálja, és senki másra ne bízzad. Ha egy férfi és egy nő a nász éjszakán együtt vannak, biztos vagyok benne, hogy nem fogják kikérni a szomszédnak a véleményét. Hogy ott hogy kell történjen a dolog. Na ez az intimitás kívánom neked is, hogy legyen meg ez, és ragaszkodjál hozzá, és ne hagyjad, hogy mások beleszóljanak, beleokoskodjanak, de ne felejtsd el, kívánjad, hogy megüresítsen a régi gondolkodástól, mert be tudja folyásolni nagyon az, hogy te hogyan értelmezed az, ami le van írva. Én is sokáig falcsul értelmeztem, sokáig rosszul hittem dolgokat. Nem mindent, de egy keveset igen. De ő hű és igaz. És én mivel ráfigyeltem, vele vállaltam intim közösséget, megtisztított. És letisztította azt, amit én rosszul hittem és rosszul gondoltam. És ha ezt nekem megadta, hát neked is biztos meg fogja adni.
Ingyen, ráadásul ingyen, ajándékba. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!